Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Karitász országos Karitász zarándoklatot szervez szombaton Sárospatakon. Hazánk minden szegletéből érkeznek Karitász munkatársak és önkéntesek a kegyhelyre, hogy együtt tisztelegjenek Szent Erzsébet a szervezet védőszentje előtt, és a remény szentévében feltöltődjenek szolgálatukban, tájékoztattak közleményben. Közel 650 fő vesz részt a Sárospataki Bazilikába szervezett zarándoklaton, ahol szentmisével és előadások meghallgatásával töltődhetnek a résztvevők. A délelőttöt imának és ünnepélyes szentmisének szentelik, melynek fő celebránsa Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, a katolikus Karitász püspök elnöke lesz, koncelebrálnak a Karitász egyházmegyei igazgatói, továbbá a zarándokokkal érkező atyák. Ha az orosz energiahordozók elleni szankciók életbe lépnek, akkor tönkreteszi Magyarországot, a magyar gazdaság térdre esik. Erről beszélt Orbán Viktor Donald Trumpnak, amikor találkoztak Washingtonban, idézte fel a miniszterelnök az ATV-nek adott interjúban. A kormányfő megerősítette, hogy az amerikai elnök által adott mentesség a külföldi sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nem csak egy évre szól, de erről az amerikai kormány adott ki először információt. A miniszterelnök emlékeztetett, nem csupán Oroszországtól kapja a gázt Magyarország, hanem például Azerbajdzsántól is. A miniszterelnök szerint Magyarország is volt ütköző zóna, mint most Ukrajna, de több kormányfőnek köszönhetően kikaparták magukat ebből és stabilizálták az országot. 2008-ig azt gondolta, ez így folytatódhat, de Ukrajna nem tudott megerősödni, Európa nem támogatta a csatlakozást, mert érezték, hogy az oroszok erősödtek meg. Elmondása szerint ezért ment el 2009-ben Oroszországba és ült le Vlagyimir Putyin elnökkel, akivel megállapodtak abban, hogy történelmi kérdéseket nem hoznak elő, továbbá közvetlen vonal van közöttük. Transzparens, átlátható rendszert alakítottak ki, fogalmazott. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a parlamentáris helyett az elnöki rendszer kérdése mindig asztalon van, és azt javasolja a magyaroknak, hogy ezt sose tekintsék lezártnak, mert mindig azt kell nézni, hogy jelen helyzetben mi a legjobb a magyar népnek, fogalmazott. Andrej Plenković horvát miniszterelnök visszaszólt a magyar kormánynak és a MOL-nak az amerikai tárgyalásokon elhangzott érve ellen. Szerinte valótlan az az állítás, hogy az adriai JANAF nem teljesíti kötelezettségeit a nyersolajellátásban, ahogy az is, hogy kis átmérőjű csővezetékekkel rendelkeznének, és a horvát vezeték kapacitása ne tudná fedezni a magyar és a szlovák szükségleteket. Magyarország kormánya megkezdte az uniós hatáskörök szisztematikus átvilágítását, jelentette be az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János ezt szuverenitási kérdésnek nevezte, szerint a tagállamoknak kell eldönteni, hol és milyen formában akarnak együttműködni. A jelenlegi folyamatot az uniós intézmények lopakodó hatáskör bővítésének nevezte. Több pontot is megjelölt, ahol a kormány átvilágítja a hatásköröket, ilyen a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, a család, az oktatás, a kultúra. Mítosznak nevezte az egyre szorosabb Európai Uniót, szerint az EU-t nem erre a célra hozták létre, és így eltűnik a nemzetállami szuverenitás. Októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,9%, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7%-kal nőttek, a háztartási energiáért 10,7%-kal többet kellett fizetni, az üzemanyagok ára 2,2%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,9%-kal drágultak. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén tartósan borult, párás, ködös idő várható, napközben némileg javulhatnak majd a látási viszonyok. Kisebb körzetekben szakadozhat a köd, réteg felhűzet, kisüthet a nap, csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Mikor még semmi nem létezett, nemzetek, népek, királyok és bölcsek, nem volt még ember és földi élet sem. Te akkor már szerettél engem, hatalmak jöttek és tűntek el, de hogy csodát, mint te, senki nem tehet. A földnek kincse nem érhet fel veled, és senki másé nem lesz már szívem. Eljöttél, feláldoztad magad, szenvedtél azért, hogy követlek bárhová. Mikor még semmi nem létezett, nemzetek, népek, királyok és bölcsek, nem volt még ember és földi élet sem. Jöttek és tűntek el, de oly csodát, mint te, senki nem tehet. A földnek kincse nem érhet fel veled, és senki másé nem lesz már szíved.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Az idei miskolci Ars Sacra Fesztivál része volt a Remény a türelem forrása című versmondó versenyünk döntője, és az ezt követő a témával foglalkozó kerekasztal beszélgetésünk. Most a helyszínen rögzített Rólad van szó című kerekasztal beszélgetésünk szerkesztett változatát hallják. Köszöntöm résztvevőinket. Kedves vendégeink, a Szentlélek gyümölcsei, köztük a türelem, nem csupán jellemvonások, hanem ajándékok, amelyek segítenek bennünket abban, hogy Istenhez és egymáshoz közelebb kerüljünk. A remény pedig nem puszta vágyakozás, hanem bizalom abban, hogy Isten velünk van, és a jövőnk az ő kezében van. Rólad lesz szó című kerekasztal beszélgetésünk résztvevőit köszöntöm, és néhány mondatban kérem engedjék meg, hogy mindannyiukat bemutassam. Kubik Anna, versmondó versenyünk mindenkori zsűri elnöke, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes művész. 1977-ben a Ki mit tudon tűnt fel tehetségével, versmondásával. Tevékenységéből szeretném kiemelni a Székelyföldön évente megrendezett ifjúsági verstáborokat, amelyeket olyan szeretettel és lelkesedéssel rendez, kedves művésznő. 2021-ben angyali hírvívő lett, akit az 52. nemzetközi kongresszus kapcsán választottak ki arra, hogy a rendezvény missziójának hírnöke legyen, szakmai és magánéletével is hitelesen képviseli ezt a missziót. Isten hozta nálunk. Zsekov Éva Mónika hegedűművész tanár. Zenei tanulmányait 4 évesen kezdte Miskolcon. Az Erkel Ferenc, majd az Egressy Béni zeneiskolába jártál. A miskolci Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskola elvégzése után 2001-től a budapesti Liszt Ferenc zeneművészeti egyetemen folytattál hegedű szakon tanulmányokat, és 2006-ban szerezted meg hegedűművészi diplomádat. Játszottál a Miskolci Szimfonikus Zenekarban, a Reményére Kamara Zenekarban, és létrehoztad a Vándorok együttes többek között. Számos program aktív zenei közreműködője vagy. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Barta Márton István atya, a Miskolci Vincenti plébánia templom káplánja. Engedje meg, kedves atya, mert így írták ide nekem, Marci atya. Mindannyiunk Marci atyája. Aki Miskolcon született, 2020-ban szentelte pappá dr. Ternyák Csaba egri érsek káplánként szolgálja Isten népét és híveit. Köszönjük szépen, hogy velünk van, kedves Marci atya, és Isten hozta nálunk. Mikita Gábor színháztörténész születésétől fogva Miskolcon él. Egerben magyar történelem szakon, a Miskolci Egyetemen történelem muzeológia szakon végzett. A Miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeum színháztörténész muzeológusai többek között időszakos tálatok kurátori feladatát is ellátja. Köszönjük szépen, hogy itt van velünk. Türelem és remény a két kulcsfontosságú fogalmunk. Mit jelent az önök számára ez a két fogalom? A türelem nem csak várakozás, vágyakozást jelent, hanem egyfajta lelki erőt is, hogy az embernek van türelme kivárni bizonyos dolgokat. Mi jut eszükbe önöknek ezzel a két fogalommal kapcsolatosan? Először talán a türelem. Mit jelent az önök számára a türelem?
Számomra annak a megértését jelenti, hogy mindennek ideje van, és erre az ember fiatalon nem nagyon fogékony még erre a mondásra, és hogy várni kell valamire, hogy talán még nem érik meg az ember sok mindenre, azért kell várni, az emberre nem tud még az értékek között sem jól választani, és sürget. Ez olyan, mint amikor a versmondásnak, annak a szónak, annak a mondatnak, annak a versnek, mert különben a hallgatóságot nem érti meg. Ugyanígy zajlik az életünk is, vagy legalábbis én ezt gondolom, hogy kisebb korban mindent azonnal akarunk, a kisgyerek ugye nem tud még különbséget tenni és értéket választani, ezért mindent azonnal akar. Ehhez meg kell érni az embernek, hogy megértse azt, hogy mindennek eljön az ideje, a kellő ideje, és csak is akkor van jó helyen az a dolog, amire várunk.
Valóban, milyen igaz, amit művésznő is mondott, hogy mennyire meg kell érnünk dolgokra, és ezt milyen jól láttuk most a versenyzőkön is, ahogy évről évre vissza-vissza térnek és versenyeznek a versmondó versenyünkön, hogyan fejlődnek és hogyan érnek meg szó szerint a versmondásra. Türelem, mi jut eszébe a kedves...
Akkor én itt megragadnám a lehetőséget, hogy miután irodalom szerető emberek vannak itt, hogy rögtön ajánljak még két olvasni valót. Ugye szoktuk mondani, hogy a Biblia az egyik legfőbb életvezetési könyvünk.
Így van, a könyve.
Igen, nekem még két ilyen könyvem volt a magyar irodalomból, amire azt mondtam egész életemben a mai napig, hogy nekem ezek életvezetési könyvek voltak. Egyébként figyelem, hogy már tele vannak a boltok, ugye mindenféle ilyen életvezetési könyvekkel. Hát én amit ajánlanék, az egyik Vörös Sándortól a Teljesség felé című könyve, a másik pedig Márai Sándornak a Füves könyve. Én ezek szerint éltem tényleg, és a Füves könyvnek az egyik legfontosabb gondolata, tehát ha azt mondják, hogy valamit idézzek, pontosan a türelemről szóló rész. Ami pontosan ezt mondja, amit ugye művésznő is, hogy ne legyél türelmetlen, és ne legyél elégedetlenül rohanó, törtető. Tehát ne törtess, hogy te most valamit azonnal meg akarsz kapni. Ne ajánlgasd magad, ne nyomuljál, ne erőszakoskodjál, hanem türelemmel várd ki a dolgokat. És amikor el kell jönni valaminek, akkor az el fog jönni. És akkor fog eljönni, amikor annak tényleg ott az ideje. Nekem az egyik legfontosabb gondolat ez volt ebből a könyvből, tényleg így is éltem, viselkedtem, és azt kell mondjam, hogy ez valóban bebizonyosodott. Említetted, hogy a Színész Múzeumot vezetem, ott is pontosan ez volt, 1996-ban nyílt meg a Színész Múzeum, abban a pillanatban mondtam, hogy ez az én munkahelyem, nekem itt kellene dolgoznom, de nem kezdtem el kopogtatni, meg nyomulni, ez egy belső gondolat volt, és 2002-re, akkor, amikor tényleg ennek jönni kellett, pontosan azért hozzáteszem, ez egy nagyon fontos gondolat, hogy és a várakozás, de ez ne egy passzív türelem és passzív várakozás legyen, hanem ha van valami, ami iránt egy türelemmel várakozol, van egy vágy, egy cél, egy elképzelés, azért magadban azért tegyél. Tehát képezd magad, fejleszd magad, mutasd meg a tehetségedet, de ne egy törtető akarat legyen, hanem a türelemhez tegyél hozzá egy értékgazdagítást, egy belső értékerősítést, és akkor meg fogod kapni azt, ami iránt türelemmel vagy. Ha csak úgy üldögélek és türelemmel várok, az nem biztos, hogy be fog jönni. Oda kell magadat tenni.
Milyen ezt jó, gondolom, hogy ezt elmondod, főleg mert most bennünket főképp diákok és fiatalok hallgatnak. És ugye a diákoknak és a fiataloknak egy felfokozott élet ritmusban és rendszerben kell megélniük a mindennapokat. Talán lehet, hogy még most is nehéz nekik, hogy ó, még a kerekasztal beszélgetés, ó, majd mikor lesz eredményhirdetés, de valóban megélni azt, hogy türelemmel kivárni a bizonyos megfelelő pillanatot. Olyan érdekes, hogy a lélek és a Szentlélek gyümölcseként emlegetjük a türelmet. Milyen érdekes az, hogy a Szentlélek gyümölcse többek között a türelem. Kedves Mónika, neked milyen gondolatok jutnak eszedbe a türelemről?
Kapcsolódom a gyümölcs szóhoz, illetve, hogy meg kell érnie dolgoknak. Én örököltem egy bolgár kertészetet egy tanya formájában, ahol jelenleg is kertészkedem, és valóban a növényeknek a fejlődését nem lehet sürgetni. És ez nem egy passzív folyamat, amikor elültetjük a pici mag. Csoda, hogy az Isten mit hoz ki belőle, mert ugyan mi ültetjük, mi gondozzuk, locsoljuk, tehát egy aktív cselekvés van a háttérben, de a termést Isten adja, az ő áldása. Tehát a gyümölcs is a növények kapcsán ugyanígy kell hozzá víz, kell hozzá a talaj és a fény, és ezekre valójában nincs ráhatásunk. A másik, ami eszembe jutott a türelem szóról, az pedig a hegedű művészségemből ered a pályámból. Nem tudom, köztetek van-e, aki tanul valamilyen hangszeren. Két furúja, három zongora, egy dob, ha jól számolom a statisztikát. Ugye a hegedű tényleg a mindenki által legnehezebbnek ítélt hangszer, és ha kicsit vizsgálom magát a szót, szeretek így nyelvészkedni, lehet, hogy semmi köze egyébként hozzá, de hogy a tűr, türelem. Szóval nagyon sokat kell tűrni annak, aki bármit létre akar hozni az életben, számomra a gyakorlással is egyenlő, hiszen napi szinten is nagyon sokat kell beletenni, eltűrni mondjuk azt, hogy teljesen más szeretnék csinálni, nincs kedvem, szép idő van kint, és mégis bent kell gyakorolnom, mondjuk hegedűvel lehet kint is, kitartás.
Márton atyám, önnek mi jut eszébe?
Nekem mindezeken túl valahol a felfedezésnek a lehetősége is kapcsolódik a türelemhez, mert hogy ugye nem lépünk bele azonnal, fel tudjuk fedezni más lehetőségeket, fel tudunk fedezni más utakat egy-egy adott dologhoz, problémához, egy-egy életbeli döntésünkhöz, úgyhogy ez a felfedezésnek az újdonsága.
Van-e valakinek személyes életéből olyan példa, amit jó példaként elénk tudna tárni, el tudna mondani a türelemmel kapcsolatosan, amikor valóban gyümölcsöző volt az, ha már a Szentlélek gyümölcseiről beszélünk, hogy türelmes volt. Volt ilyen valakinek a személyes életében?
Például többen említettétek itt, hogy érdekel benneteket a színészi pálya. Én el tudom mondani azt, hogy amikor először jelentkeztem a színművészeti főiskolára, én egyáltalán nem voltam érett arra, hogy engem ott felvegyenek, és egy jó művész váljon belőlem. Harmadszorra jött el ez a pillanat, de volt olyan is, van olyan művész kollégám, akit hetedszerre vettek fel a színművészeti főiskolára, és mondhattam volna az első kudarc után azt, hogy hát jó, hát akkor én ezt soha többet, és akkor valami más pályára megyek, de én éreztem magamban azt, hogy nekem ezzel dolgom van, azt se tudtam, hogy mit, csak azt éreztem, hogy mondani valóm van, és hogy nekem azt mondanom kell, azt nem tudtam még, hogy mi lesz ez a mondani való, ez sajnos tényleg így van, vagy nem sajnos, mert ezt az ember később érzi meg, hogy mit is kell mondania, de ha feladtam volna, akkor nem tudom, most valahol egy boldogtalan ember lennék, mert nem azt tenném az életemben. De én kitartottam, és azt mondtam, a második vizsga se sikerült, mert akkor se tudtam még, hogy mit is kellene teljesítenem, vagy mit is, hogyan is zajlik egy ilyen felvételi, hiszen egy kis faluból jöve ezt az ember nem tudja fölmérni, hogy a pályáján majd mik lesznek a követelmények, és egyáltalán egy ilyen vizsgabizottság előtt mik a követelmények. És dolgoztam az alatt, könyvtárban, könyvesboltban dolgoztam, verseket tanultam, monológokat tanultam, és mentem ezen az úgynevezett gyümölcsérés folyamaton keresztül, és akkor harmadszorra mondta azt a tanárikar, hogy na igen, akkor most feladata van. És soha nem érzem azt, hogy ez a 2 év, ami kimaradt egyébként, hogy ez káromra vált volna. Pedig az ember akkor tényleg fiatalon türelmetlen, de mégis azt mondom, hogy az nagyon sokat tett hozzá az életemhez az a 2 év, amit igazi munkával töltöttem el, és közben egy készülési folyamat lezajlott, és mindig is hálás leszek azért, hogy akkor nem vettek fel, és még tanulhattam ezt is, azt is, amazt is.
Milyen érdekes, sokszor utólag értjük meg, hogy miért történnek úgy a dolgok, ahogy történnek.
Igen, igen.
türelemmel reménykedünk, így hozom most párhuzamba a két fontos fogalmunkat, amelyről elmélkedünk és gondolkodunk és beszélgetünk. Ugye a remény zarándokai, ez az idei Miskolci Árszakra Fesztivál jelmondata és szlogenje. Hogyan különbözik az önök véleménye szerint a keresztény remény attól, amit a világ, hát mondjuk így pozitív gondolkodásként emleget? Miben több, miben más a keresztény remény?
Hát abban, hogy jó Istenre gondolunk, hogy az ő korábbi jó téteményeire gondolunk, és azt mondjuk, hogy korábban is annyi mindent kaptunk tőle, annyi mindenben segített, annyi bajban segített, bízom benne, hogy most is segíteni fog. És ha ez a hit erős, ez a bizakodás erős, akkor ott van a remény belőle, megszületik. Tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen ennyi kell, hogy egy nehéz helyzetben tudjam azt, hogy igen, voltam már bajban, és hálával tudok emlékezni azokra a pillanatokra, amikor jót kaptam, segítséget kaptam, és ez erőt tud adni.
Vele kell tudnunk kapaszkodni a jó Istenbe.
Igen.
Tehát a kérdésedre válaszolva, igen, a jó Isten van a végén a keresztény hitnek, és nem pedig a semmiből kapott légvár remény, amiért nem teszünk, nem tudunk semmit róla.
Talán azt ragadnám meg, hogy kit választunk magunk elé. Mert ugye az ember mindig választ valami, mindig van valaki előtte, van aki példaképül választ magának, eszményképül választ, hogy na én ilyen szeretnék lenni, és akkor elindul azon az úton. Ugye nagyon sok mindenki van. Van, aki név szerint választ valaki, lehet, hogy hivatás szerint választ, hogy akkor ebbe a hivatásba szeretne mindent megélni, és jól megélni a saját életéből. Talán mondhatom úgy, fogalmazhatok úgy, hogy a legtöbbet és a legjobbat kihozni, de mégis, hogyha csak emberi oldalt választok, tehát hogyha csak megmaradok ezen a szinten, a földi szinten, akkor a folyamatos csalódásokat, amik hiába lehet pozitív gondolkodásmód, lehet pozitív hozzáállás, lehet akárhogy nevezzük, de megmaradunk ezen a szinten, akkor a csalódásokat nem fogjuk tudni elviselni. És azok egyre jobban összetörnek bennünket, és olyankor látjuk azt talán előbb-utóbb, hogy elhal talán a mosoly is, vagy az öröm is az emberből, de hogyha tudok egy olyat választani, és itt gondolok én Jézusra, és az Istenre természetesen, tehát hogyha őt tudom választani, akkor ezt el szoktam mondani általában a szószékről is, hogy sose árult Jézus zsákba macskát, tehát sose mondta azt, hogy nem lesz nehézség, nem lesznek megpróbáltatások, de mindig megmondta, hogy ott leszek és segítek. Tehát, hogy aki ténylegesen meg tudja mutatni, akibe tudok kapaszkodni, és aki ténylegesen meg tudja mutatni az utat, be tudja világítani előttem azt az ösvényt, amelyen én előrefele tudok haladni, és az jó ösvény, akkor szerintem ezzel több a keresztény remény. Mert hogy ebbe a reménybe benne van az is, hogy akkor nem csak az a pozitív jövőkép, nem csak az a pozitív elvárások, hanem az, hogy akit én választok, ő ténylegesen segít, és ténylegesen eljutok oda, ahova akarok vele.
Így válhatok szó szerint a remény zarándokává, a remény útján. Ez egyfajta belső utazás, amire ugyancsak meg kell érni.
Igen. Jézus Krisztus szerintem is a keresztény embernek a példaképe. És ami a hitünknek az alapja, az pedig az ő feltámadása. Ha nincs remény, figyeljük a csavart, akkor add fel. Tehát add fel annak a problémádat, akinél mindig van megoldás. Itt, akik csak hallgatják, rádióhallgatók, nem látják, hogy mutatom, hogy a feltámadás, tehát a fenti világ, a mennyek. Ez jutott az egyik oldalról eszembe, a másik pedig szintén a halállal kapcsolatos, ami nagyon ellentmondásos a reménye, hiszen az az élet, annak a szimbóluma, hogy van tovább. Megint kert hasonlat jutott eszembe. Pár évvel ezelőtt lemondtak több gyümölcsfámról. Hívtam egy szakembert, és ő azt mondta, hogy ezt már nem tudja megmenteni, nem fogja megmetszeni. És azt is elmondta, hogy ugyanakkor a növényeknél nem egyértelmű a halál. Tehát amikor látunk egy elszáradt fát például, az egyáltalán nem biztos, hogy a gyökerénél még nem él. És hogyha a bibliai történet szerint ugye a fügefa, a kiszáradt fügefa, mit mondott? Adj még nekem, azt mondta a kertész, adj még nekem időt, megmetszem, megtrágyázom, meglocsolom, és akkor termést fog hozni. És utána bő termést hozott. És én ezt saját magam a kertemben megtapasztaltam több barackfánál, és nagy öröm, mert pont idén érett meg az a gyümölcs, hogy én hittem benne, hogy azok a fák, amelyek el voltak hanyagolva korábban, azok, ha megkapják a megfelelő törődést, akkor van remény, és teremni fognak.
Köszönöm szépen neked a személyes példát valóban. Milyen jó hallani ilyen személyes példákat is. És hogyan tudunk reményt adni a másik embernek? Erre is mondjunk még azért példákat. Egy mosoly, egy ima, egy érintés, egy vers. Hogyan tudjuk ezekkel a dolgokkal buzdítani, vagy biztatni azt az embert, aki reményre szorul? Ugye atyának különös technikája a reményadásra, a gyóntatásban. Ugye ott, hogy milyen fogalmakat, milyen biztató szavakat fogalmaz meg az önnel szemben ülő gyónóval szemben. Tehát hogyan lehet reményt adni? Nehéz kérdés, ezt tudom, de mégis példákkal talán tudjuk illusztrálni, akár a kertészeti, akár a mindennapunkban megélt hétköznapi példáinkkal a reményadás, vagy éppen szó szerint, hogy most egy versmondó versenyen vagyunk, egy verssel, egy irodalmi alkotással, amiből erőt meríthetünk, ami tovább visz bennünket a nehézségeken. Erre tudunk példát mondani valaki a személyes életéből?
Nekem könnyű dolgom van, mert a művészet erre való, tehát minden ága erre való szerintem a művészetnek, úgyhogy én végtelenül szerencsésnek mondhatom magam, hogy ez szerint élhetem az életemet, hogy reményt nyújthatok mindazzal, amit a színpadon előadok, azzal én reményt adhatok, és szeretem is a művészetnek azt a vonulatát, ami erre képes. Mert bizony mostanában főleg azt veszem észre, hogy sok olyan művészeti alkotás is létezik azért, ami arról szól, hogy nem érdemes élni, minden rossz, minek szülni gyereket, minek ez, minek az, minek amaz, és ez borzasztó szerintem valahol, mert különben akkor az ember tényleg, hát akkor ássa el magát, mert akkor nincs jövő. És a jövő nélkül meg teljesen az ember élete teljesen céltalan. Valami fele törekszünk, az örök élet felé megyünk, a mi hitünk szerint, és ezért kell cselekedni, kell tenni, és a művészetben pedig ez a gyönyörű, hogy átvitt értelemben tudjuk mindezt megteremteni, és muszáj még valamire visszareflektálnom az előző kérdésedre, mert fontosnak tartom elmondani azt, hogy a pozitív gondolkodástól mi különbözteti meg még a mi hitünket. Például én arra is gondolok, hogy a pozitív gondolkodás azt hirdeti, hogy minden jó, minden szép, csak arra jóra lehet gondolni, de nem. Az ember élete nem erről szól, vannak rettenetes dolgok is, van szenvedés is a világon. Ugye 2 vagy 3 hete volt a kereszt ünnepe, ugye? És akkor az ember fölteszi a kérdést tényleg, hogy a keresztet miért kell ünnepelni, amikor az a szenvedés, az a maga, a pokol, a kereszt, mint szimbólum. És igenis kell, azt is kell ünnepelni, mert végig kell gondolni, hogy megtisztulás, szépség mindig szenvedés árán keletkezik. Igenis van a szenvedés végén a szépség, a gyönyörűség, a megtisztulás, az igazulás ott van a végén, és ez különbözteti meg szerintem leginkább a két dolgot egymástól, hogy nem hiába való, nem hiába való az a sok minden, amin keresztül kell mennünk ahhoz, hogy jó művészek legyünk, vagy jó sebészek, bármilyen szakmát mondhatok, de az élet nem sima, sok mindent meg kell ahhoz tanulni, és sok mindenen át kell menni, sok mindent meg kell tapasztalni ahhoz, hogy akár csak művészként is én hitelesen tudjak ábrázolni egy megszenvedett életet, vagy egy bármilyen szerepet a színpadon. Tehát nem csak szép dolgok vannak az életben, és ezek az akadályok mind azért vannak, hogy mi belülről épülhessünk, és többek és jobbak lehessünk. Szerintem.
Köszönöm szépen, hogy visszatért erre a kérdésemre, és kérem, maradjon még önnél a mikrofon, kedves művésznő, mert ahogy hallgattam önt, újabb kérdések fogalmazódtak meg bennem. Ugye sokan említették itt a fiatalok közül, hogy szeretnének színészek lenni, színésszé válni. Vannak, gondolom, szerepálmok, amihez aztán tényleg türelem kell, mert hát nem biztos, hogy a színésznő pont azt a szerepálmot valósíthatja majd meg, vagy játszhatja el a színpadon, amire oly nagyon vágyik. És nem utolsó sorban, kérem engedje meg, hogy idehozzam még a szinkront is. Én rajongok a magyar szinkronért. Tehát amilyen gyönyörű szerepeket ön szinkronizált is sorozatokban, tévéfilmekben, köszönjük önnek, hogy érthetővé tette számunkra azokat a külföldi előadásokat, filmeket, amelyeket a magyar szinkron segítségével önök átadnak nekünk. Szóval ezekben a színészi megpróbáltatásokban is mind-mind fontos a türelem. És talán még a remény is, hogy nem adja fel a színművész a reményt, hogy talán el tudom még játszani azt a bizonyos szerepálmomat valamikor.
Ez nagyon érdekes, mert én rögtön a pályám első évében leszoktam arról, hogy szerepálmom legyen, mert azt az ember görcsösen oldja meg, amit nagyon-nagyon akar. Tehát van egy ilyen alapmondatom nekem, hogy az akarat az fal, nem pedig lépcső. Tehát, hogyha valamit nagyon akar az ember, akkor az sosem sikerül. És rájöttem, hogy ha jó Istenre bízom magam, sokkal, de sokkal jobb. És a rendezők is sokkal több mindent látnak belém, mint hogyha én gondolnám magamról, hogy na erre vagy arra biztos alkalmas vagyok. Az mindig rosszul sikerült. És soha nem mondtam azt, hogy ez vagy az a szerepálmom, mert attól biztos, hogy tényleg görcsöt kaptam volna. Úgyhogy én engedem, amit ő enged, nekem az lesz a jó.
Színháztörténészként tudunk arra példát mondani, bizony voltak olyan nagy-nagy színészeink és legendár színészeink, akiknek a szerepálom így vagy úgy sikerült megvalósítani.
Pontosan ezt akartam hozzátenni, hogy ez egy alaptétel aki figyel a színházi világban, hogy ne legyenek szerepálmaid, ne ragaszkodj görcsösen, ha megkapod, általában sose szokott sikerülni. Pont azért, mert ott van a görcs, vagy mert a körülmények nem úgy alakulnak. És akkor azért vagy csalódott, illetve azért is, mert ugye ott van az álom, és akkor azt úgy elképzeled, hogy azt nem majd hogy fogod tudni megformálni, megcsinálni, és persze, hogy nem sikerül, vagy ezért, vagy azért, vagy amazért. Úgyhogy lányom is ugye színésznő, neki is mondom, hogy ne legyenek szerepálmai, de úgy nem is nagyon. Egy van, ami ott nagyon él a lelkében, de egyébként ez az alap, és mindenki ezt mondja a színházi világban. Az a szerep, ami majd kell, az jön, és az majd azt meg tudod valósítani. Valaki a szerepálmát kapta, Őze Lajos, már akkor nagyon beteg volt évek óta. Úgy ment az első olvasópróbára, amit ugye nem szoktak, hogy már tudta teljesen a szöveget. Hihetetlen. És aztán a próba folyamat valamelyik fázisába kiderült, hogy ez nem lesz olyan előadás, amiről ő álmodott, és én nekem van egy olyan gyanúm, hogy valószínű, hogy ez a csalódás is belejátszott abba, hogy ő aztán végleg bekerült a kórházba. És onnan már nem tudott a színpadra visszatérni. Ez pont most ugye évfordulója volt Őze Lajosnak, éppen ezzel foglalkoztam nemrég, úgyhogy innen jutott eszembe ez a történet, hogy okozhat egy olyan lelki csalódást, és akár egy szerepálomnak a nem sikerülése, ami súlyosan visszahathat, hogy abban feleljek meg, amit megkapok, mire tartom magam, és ha azon a mércén belül megkapom a feladatokat, akkor abban tudjam magam megvalósítani. De az ácsingózás, hogy nekem ez lenne jó, az lenne jó, én ezt hogy szeretném, ez szerintem egyébként nem csak színészetben, hanem más területen is igaz. Ne, ha úgy érzed, hogy nem tudod megvalósítani magad abban a közegben, azokban a feladatokban magad, kevésnek tartod, akkor ne azon járjon az agyam, hogy ez kellene, hanem akkor ne keressen meg azt a közeget, ahol erre lehetőséget kapok. Lehet, hogy nagyon így keserű irányba ment, de mindig ki kell lépni. Tehát nem szabad ilyen szinten leragadni konkrét álmoknál. Például legyenek, igen, az, hogy te mondjuk színész akarsz lenni, vagy zeneművész akarsz lenni, igen, az legyen ott. És azért tegyél, és tanulj, és szorgalommal, és alázat. Ugye volt egy nagyon jó mondám, már öreg személy, és most már mindig egyik dologból jut a másik eszembe, mikor megkérdeztek egy nagy festőművészt, hogy a három tanítványa közül melyik a legnagyobb művész, ki lesz a legsikeresebb, legnagyobb művész. És akkor azt mondta, hogy a munkák alapján nem tudom megítélni, mert nem ismerem a jellemüket. Mert nem tudom, hogy kiben van meg az az akarat, hogy eljusson oda, hogy művész legyen. Ez a fontos, hogy azzá válj, aki akarsz, de azon belül ilyen konkrét pontocskákat, hogy én ettől leszek boldog, attól leszek boldog, ezt én így nem azonosítanám be.
Milyen jó, hogy elmondtuk ezeket. Valóban, hát azért most itt ülnek a diákok között, és a hallgatóink között olyanok, akik színészek szeretnének lenni. Egyfajta jó tanácsként is megfogalmazhatjuk nekik ezt jövőjükkel, és bármilyen hivatásválasztással kapcsolatosan.
És maradnék a pódiumnál két mondat erejéig, hogy reméljük, hogy azzá válunk, akivé születtünk, akinek lennünk kell. És ha most ezt lebontom mondjuk egy fellépésre, lehet ez a szav alatt is akár, akkor az jut eszembe, hogy kicsit összegezve így már sok mindent, hogy a keresztény ember reménye miben más, akár mint egy pozitív gondolkodás. Nyilván amikor felállunk a színpadra, akkor megfogalmazódik az bennünk, hogy szeretnénk a lehető legjobbat nyújtani, a legjobb énünket beletenni abba a produkcióba. És előfordulhat, hogy izgulunk, és mégis, ha hiszünk, és itt a művésznő utalt is rá, hogy nekünk van egy töbletünk, mi rá tudunk csatlakozni az Istenre, a Szentlélekre, aki legyőzi bennünk azokat az akadályokat, amelyek az emberségünkből fakadnak. Például az izgalom, hogy egy gát lehet, hogy nem tudjuk esetleg azt nyújtani, amit szeretnénk. Itt a remény van benne, hogy remélünk abban, hogy itt a pódiumon nem vagyunk akkor egyedül, hanem egy sokkal nagyobb erő hat rajtunk keresztül. Én legalábbis soha nem tudok fellépni anélkül, hogy ne imádkoznék. Ez pici koromtól így van. Ha mégis rontok, ez most legyen bármi szöveg, tévesztés, memória, hiba, nálunk ugyanígy megvan minden a zenében, akkor jön be a türelem csak az Isten részéről. És ő szerintem, mivel ő alkotott minket, egészen biztos, hogy elnézi azokat az apró botlásainkat, amelyek akkor éppen úgy sikerülnek, és az az életben is a nagy kudarcok, ha egy szerepálmot nem kapunk meg, ha bármi nem úgy sikerül, ahogy mi szeretnénk. Én hiszem, hogy az Isten, ahogy a növényekkel is, az egész természettel türelmes, miért ne lenne éppen a teremtés csúcsával az emberrel türelmes.
Köszönöm szépen önöknek ezeket a válaszokat. Természetesen még atyához is fordulok, és mindenkihez most arra kérném szépen, mert hogy kerekasztal beszélgetésünk lassan befejeződik. Türelem, remény. Akár amit elmondott azzal kapcsolatosan, újra felhívni a figyelmet, vagy pedig egyfajta üzenetet megfogalmazni a minket hallgatóknak ezzel a két fogalommal kapcsolatosan. Legyen olyan kedves, mindenki válaszoljon erre a kérdésemre.
Még egy picit visszakanyarodnék, hogyha nem sértő dolog. Ugye sok szálon fut a beszélgetés, és akkor le kell követni, hogy itt a remény továbbadása és a reménynek a felmutatása az embereknek. Sokszor talán a mai világban úgy vagyunk beállítva, hogy már késztermékeket akarunk kapni és átadni, de nagyon sokszor találnak meg problémákkal, nehézségekkel, és sokszor azt vettem észre, hogy elég csak annyi, hogyha meghallgatom, és együtt érzek velük. A mai rohanó világban talán ez sokszor hiányzik, ez, hogy meghallgatni a másikat, és együtt érezni a másikkal. És valahol itt jön egybe az, amit tanultunk mi is a teológián, hogy akkor nem csak mint én hallgatom meg, hanem valahol ott megtapasztalják a reményt is, hogy az én személyemen keresztül az Isten is meghallgatja, és odafigyel rájuk, és együtt érez velük. És ezáltal megtapasztalhatják azt is, hogy fontosak az Istennek. Tehát úgy ezt hagynám úgy mindenkinek, ez az egymásnak a meghallgatása.
Én azt gondolom, hogy hiteles példaként kell létezni a világban, nem elfeledkezni arról, hogy az emberségünk az miről szól, hogy a szakmánkat, mindent alá kell ennek rendelni, ahogy atya is mondja, hogy egymás nélkül nem létezünk, egymásra oda kell figyelnünk, és a másik embernek mindig meg kell adni azt a lehetőséget, hogy értékeljük, hogy meghallgatjuk, hogy a számára megteremtünk egy kis nyugalmat, egy kis csendet, hogy megértjük őt, és afelé lökjük a gondolatait, hogy érdemes változni, érdemes az életben tenni. Mindig van egy következő út, mindig van egy következő pillanat, hogy ne ragadjunk bele a saját fájdalmainkba, hogy picit tovább lökni az embert az úton. Ez tulajdonképpen egy életprogram is. A jóság felé menni, a béke felé törekedni, a szeretet jegyében, és nem csak szavakban, hanem gyakorolva mindezt. Ezekben mind gyönyörűen benne van a remény, szerintem.
Annyit tennék hozzá, igen, hogy és itt nem kell nagy dolgokra gondolni, amit ugye elhangozottak, azt erősíteném meg, hogy az esetek nagyon nagy részében nem kell többet adnod, mint az, hogy éreztesd a másik iránt a figyelmedet valóban, hogy te figyelsz a másikra, hogy neked fontos a másik, és hogy érezze, hogy ugye én nagyon gyakran használom a szeretetteljes figyelem kifejezést, mindig így szoktam sok mindent megköszönni. Tényleg ennyit kell adni, és hidd el, hogy nagyon-nagyon sok mindenkinek ez egy nagyon nagy megnyugvást ad, nagyon nagy erőt ad, hogy nincs egyedül, és az esetek többségében tényleg erre van csak szükség. Én ugye több évig jártam egy tanodába tanítani délutánonként hátrányos helyzetű gyerekekhez, és akkor úgy mindig, amikor ezt így valahol mondtam, akkor, és milyen speciális dolgokat találsz ki meg, oda biztos nagyon nagy felkészülés kell, és akkor azt mondtam, hogy én a következőt tapasztaltam, semmi más nem kell a gyerekeknek, csak a szeretetteljes figyelem. És ez a legfontosabb. És erre vannak a legjobban kiéhezve, arra, hogy érezzék, hogy valaki tényleg rájuk figyel, és tényleg kíváncsi vagy rá. És olyan dolgokkal jöttek oda hozzám, amit a társaiknak nem mondtak el, nem osztottak meg vele, de velem felnőtt idegennel, akit nem tudom én hányszor láttak, igen, oda, mert érezték, hogy valóban kíváncsi vagyok rájuk, valóban figyelemmel vagyok irántuk, és érezték az emberben a szeretetet. Tehát csak ennyi kell, hogy bárhova odalépsz, legyen benned egy szeretetteljes gesztus, egy mosoly, egy mozdulat, és akkor ezzel tényleg, ahogy szoktuk mondani, hogy meg lehet nyitni embereket, és ezzel reményt tudsz adni, és nyugalmat tudsz adni, mert hát tényleg nagyon sok helyzetben szükség van. Tehát nem kell óriás, ahogy ugye mondtuk a versben, hogy ne gondolj, ugye, óriási dolgokra. Hát ebben a dologban is egyszerűen ennyi kell az élethez, hogy egy szeretetteljes figyelemmel meg tud erősíteni a másikat, amikor bajban van. Egy jó szóval tud megnyugtatni.
Szerintem most rövidnek szükséges lennem, hogy tudnám összefoglalni. Talán úgy, hogy a türelem rózsát és a remény gyümölcsét termi.
A türelem és a remény nem mindig hangosak, néha csendben dolgoznak bennünk, mint maga földben. De ma itt mi együtt gondolkodtunk és beszélgettünk erről a két fontos fogalomról, ami egy lépés a hit és az egymás iránti szeretet és belső növekedés felé. Kedves fiatalok, vigyétek magatokkal az itt hallottakat egyfajta lelki élményként, és adja majd a jó Isten, hogy ez világosodjon meg bennetek, mint a gyertya a sötétben, és hogy nem vagyunk egyedül, hiszen mindig ott van velünk a jó Isten. És imával szeretnék befejezni ezt a kerekasztal beszélgetést, mielőtt köszönetet mondanék a kedves beszélgető partnereknek. Uram, adj nekünk türelmet, hogy elfogadjuk azt, amit nem tudunk megváltoztatni. Adj nekünk reményt, hogy higgyünk abban, amit még nem látunk. Adj nekünk erőt, hogy szeretettel várjunk, és bizalommal induljunk tovább. Légy velünk az úton, amikor csend van, és amikor kérdések vannak bennünk. Amen. Köszönöm szépen a beszélgető partnereimnek, Kubik Anna színművésznőnek, Zsekoviva Mónika hegedűművész tanárnak, Mikita Gábor színháztörténésznek, és egyáltalán nem utolsó sorban Barta Márton István atyának, Káplán atyának, hogy beszélgettek velem a türelemről és a reményről, és további életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Sürgetett, borotvált arccal indulni kéne, mi lesz a harca? Szóltak a hírek, kivitte többre, reszkett a mérce, féltem fölötte.
Valaki egy medált a mellemre tűzött, becsvágy kergetett, a munka megőzött, eleget hittem, eleget láttam, mindest csak nézze, nézze a háta. Láttad, milyen világnak fordítok hátat, nem lehet más úr felettem, csak a szerelem.
Keserűségem, gyönyörűségem, lányok, asszonyok oldalán éltem, tetsz halálom, feltámadásom, nem múlt máson, csak asszonyon, lányom.
Legyél fiatal, s ne úgy szép, ahogy a címlapok szeretnék, se kamerával, se szabad szemmel, nem látszik benned és bennem az ember.
Ölej át, ha te is láttad, milyen világnak fordítok hátat, nem lehet más úr felettem, csak a szerelem. Semmilyen képlet, az csak az élet, mit szerelem éltet, nem teremt jövőt, világot létet, csak az ölelésem, az ölelésem. Ölej át, ha te is láttad, milyen világnak fordítok hátat, nem lehet más úr felettem, csak a szerelem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást!